Talán nem kell rendszeres bibliaolvasónak lenni ahhoz, hogy valaki tudja azt, hogy ki volt Ábrahám. Ugye ismert talán azok között is, akik nem lapozzák rendszeresen a Szentírást, hogy Mózes volt az, aki kivezette Izraelt Egyiptom földjéről, Salamon Dávid Izrael királyai voltak. Ugye ők jól ismert szereplői a Szentírásnak. Az Új Szövetségből Pál apostolról talán mondhatom, hogy nagyon sokan tudják, hogy ő volt a pogányoknak a evangelizátora. Péter apostol, akiről mostanában egy kicsit többet hallottunk bizonyos esemény vagy események kapcsán, ugye tudjuk, hogy ő volt Krisztusnak, Jézusnak az egyik tanítványa, de vannak a Szentírásnak olyan szereplői is, akik kevésbé vannak ugye a szemünk előtt. Magam is emlékszem, amikor Jézus élete című könyvet olvastam, és ott Jézusnak a bemutatását a templomban, a jeruzsálemi templomban a bemutatását, ugye az volt a törvény, hogy 40 nap elteltével minden elsőszülött fiúgyermeket be kellett mutatni a templomba, meg kellett váltani. Ugye akkor a szülők felvitték az újszülöttet a templomba, és úgy olvassuk, hogy úgy írja a szerző a Jézus élete című könyvben, hogy a pap, mint egy megszokott eseményt végezte a szolgálatot. Ugye a szülők, József és Mária nem voltak sem gazdagok, sem befolyásos emberek, és hát a papnak különös figyelme nem hárult rájuk. Végezte a szolgálatot, megfogta a kisfiút, megfogta az újszülöttet, a magasba emelte, ugye ez volt a törvény, magasba emelte, bemutatta, fölajánlotta az Istennek, majd visszaadta az édesanyának. És ez bennem úgy megragadt ez a kép, ez a mozzanat, mint férfi, mint férj, mint apa, hogy valahol József, a nevelő apa, ott maradt a háttérben. Ugye ott maradt a háttérben, kevés figyelem esik rá. Különösen helytálló ez a mondat annak a fényében, hogyha elolvassuk az ő történetét, Józsefnek, Jézus nevelő apjának a történetét. Ugye keveset tudunk róla a Szentírásból. Nem tudjuk, hogy mikor született, nem tudjuk azt sem, hogy mikor halt meg. Akkor találkozunk vele utoljára, amikor Jézus 12 éves korában Jeruzsálemben felejtették a templomban. És különös az ő története azért is, mert bár a világtörténelemnek egy olyan időszakában élt, amikor a figyelem, az egész világegyetemnek a figyelme, ugye arra a pontra irányult, hogy megszületik Jézus, a világnak a megváltója, és ő ennek az eseménynek, mondhatom azt, hogy a középpontjában élt, mégis kevés figyelem esik rá, sőt mondhatom azt, hogy nem maradt egyetlen egy mondat, vagy egyetlen egy szó, amit ő mondott volna, és lejegyzésre került volna a Szentírásban. Ja, azt mondanánk, hogy a Bibliának egyfajta ilyen háttérben lévő szereplője, vagy egy mellékszereplője. Kérem, hogy lapozzuk föl azt a néhány verset, amit tudunk róla a Szentírásból, és olvassuk el a Máté evangéliumának az első fejezetéből, ott a 18. verstől. Ugye erre a történetre rendszerint egy évben egyszer szoktunk gondolni, vagy legalábbis a keresztény világ úgy évvége felé. Talán mondhatom azt, hogy mi is kevésszer lapozzuk, kevésszer olvassuk, gondolván, hogy jól ismert történet ez. Tehát Máté evangéliumának az első fejezetének a 18. versétől olvasom az ígét. Jézus Krisztus születése pedig így volt. Mária az ő anyja eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szentlélektől. József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt, és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsájtani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta, ime az Úrnak angyala álomban megjelent néki mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Mindez pedig azért lett, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a proféta által, aki így szól: ime a szűzfogam méhében, és szül fiat, és annak nevét Imánuelnek nevezik, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig az álomból felserkenvén úgy tesz, mint az Úr angyala parancsolta néki, és feleségét magához vette. és nem ismerte őt, míg meg nem szüli az ő elsőszülött fiát, és nevezi annak nevét Jézusnak. Ugye talán ezt a történetet emelném ki az Isten tisztelet elején, ezt a mozzanatot. Ugye, úgy indult az Isten tisztelet, hogy azt mondtam, Józsefről keveset tudunk a Szentírásból. Nem ismert az ő élete, keveset tudunk róla, de mégis a Szentírás itt egy mondatot, egy rövid mondatot, én mondhatom azt, hogy egy fél mondatot elmond róla. Azt mondja itt a 19. versben, hogy József pedig az ő férje, mivel hogy igaz ember volt. Ugye, milyen egyszerű kis mondat, és mégis milyen sokat mondhat, azt mondja, igaz ember volt. Annak a Szentírásnak ilyen egyszerű, rövid mondatai, amelyek mégis olyan velősen mondanak el valamit, olyan velősen fejeznek ki valamit. Azt olvassuk itt, hogy József, ő igaz ember volt. Ugye régi módi ez a szó nem nagyon szoktuk használni, igaz ember. Ugye ma nem használjuk ezt a szót, de még nem tudom, hogy ki milyen tartalommal tölti meg, ki mire gondol, amikor ezt hallja, hogy igaz ember. De talán elmondhatom azt, hogy mindannyian vágyunk valahol ilyen emberrel találkozni, nem? Mindannyian szeretnénk ilyen ember tudni a mi környezetünknek. Már magának a szónak is olyan szép csengése van, olyan jó csengése van, hogy igaz ember. Ugye mondhatom azt, hogy jó lenne ilyen emberrel találkozni, jó lenne ilyen embert tisztelni a környezetünkbe, úgy maradéktalanul megbízni benne. Ugye azt olvassuk a Szentírásban, hogy József, Jézusnak a nevelő apja, ő egy igaz ember volt. A Szentírás maga ezt a jelzőt, hogy igaz ember, ezt kétféle módon használja. Van, amikor emberekre használja. Talán mi magunk is fel tudnánk idézni a Szentírásból olyan embereket, akikre hasonlóan, mint Józsefre, ugye ezt a jellemzőt mondja a Szentírás, hogy igaz ember. Ugye talán eszünkbe jut Noé. Ugye Noéról úgy olvassuk a Szentírásba, hogy igaz. És még mellé tesz egy másik szót is, a Biblia azt mondja, hogy igaz és tökéletes volt az ő nemzetségében. Azt mondja Noéről, hogy igaz és tökéletes volt. És bizonyára vagy biztos vagyok benne, hogy mindannyiunknak eszébe jut a Szentírásnak egy másik szereplője, ugye Jób. Jób, akinek a jellemzésében ott találjuk ezt, hogy igaz volt. Ugye úgy írja a Szentírás, hogy fethetetlen, igaz, istenfélő és bűngyűlölő volt. És nem tudom, hogy eszünkbe jutnak, mert még más szereplők a Szentírásból, akikre szintén ezt a szót használja, ezt a jelzőt használja, hogy igaz ember volt. De van egy néhány még. De talán hadd emeljem ki Jézus születésének a környezetéből Zakariást és Erzsébetet. Ők voltak keresztelő Jánosnak a szülei. Úgy olvassuk a Szentírásban, Lukács evangéliumában, hogy mindketten igaz emberek voltak, mert minden, az Istennek, az Úrnak minden parancsolatát és rendeléseiben fethetetlenül jártak. Ezt mondja a Szentírás Noéra, Jóbra, Zakariásra, Erzsébetre, hogy igaz emberek voltak. Igaz emberek, bűngyűlölők, istenfélők, fethetetlen emberek voltak. Ugye ezt olvassuk Józsefre is, hogy igaz ember volt. De használja még a Szentírás az igaz embert más vonatkozásban is. Valamikor nem emberre, nem valakire mondja azt, hogy igaz ember volt, hanem az igaz embernek egy-egy jellemzőjét, egy-egy mozzanatát emeli ki. Olyan jellemzőket olvashatunk a Szentírásból, hogy az igaz ember például nem okoz szenvedést az ő barátjának. Azt mondja a Szentírás, hogy az igaz embernek vannak jellemzői. Az igaz embernek az egyik jellemzője, hogy nem okoz szenvedést az ő barátjának. Azt mondja, nem tesz olyat, amellyel megbántja az ő barátját. Azt mondja, nem adja pénzét uzsorára. Ugye megint egy mozzanat, nem nyerészkedik a másik emberen. Embertársát nem gyalázza. Azt mondja, az igaz ember az olyan, hogy nem gyalázza az ő embertársát. De mit mond ez? Azt mondja, lehet, hogy látja az ő hibáját, látja azt, hogy mik a gyengéi, milyen hibái vannak. Azt mondja, nem gyalázza, nem hozza kellemetlen helyzetbe. Aztán azt mondja, nem rágalom nem hagyja el az ő száját. Azt mondja, ezek az igaz embernek egy-egy jellemző mozzanatai. De hogy mit is jelent, mit is takar ez az igaz ember? Hogyha szeretnénk megérteni, hogy vajon milyen ez az igaz ember, talán a 15. Zsoltár az, ami a legközelebb visz hozzá. Ugye a 15. Zsoltár egy egészen rövid Zsoltár. Ugye a 15. Zsoltár egy egészen rövid Zsoltár, Dávid Zsoltára, és úgy kezdődik, hogy ki az, aki ülhet a te tornácodon. Ugye kérdezi az Istent, hogy ki az, aki ülhet a te tornácodon? Azt mondja, ki az, aki a templomodnál ülhet? Azt mondja, ki az, aki igaz ember? Ki az, aki méltó arra, hogy a te közeledben legyen? Ki az, akire te azt mondod, hogy ő igaz ember? És úgy olvassuk a második versbe, a második versnek a második részében azt mondja, hogy az ülhet a te tornácodon, mert az az ember az igaz ember, a 15. Zsoltár második vers, azt mondja, aki igazságot cselekszik. Talán mondhatnám azt, hogy erre még mindannyian gondolnánk. Azt mondja, hogy aki igazságot cselekszik. De talán a legtöbbet, hogy milyen is az igaz ember, hogy ki is az igaz ember, talán a versnek a második része mond el, azt mondja, és igazat szól az ő szívében. Azt mondja, hogy az igaz ember az igazságot cselekszik, de mellé teszi a Szentírás, hogy is igazat szól az ő szívében. De a gyülekezet igazságot cselekezni a sok emberrel megtörténhet alkalomszerűen. Egyszer-egyszer. Valamikor jó döntést hozunk egy-egy élethelyzetben. De azt mondja, hogy az igaz ember az nem olyan, hogy az alkalomszerűen teszi a jót. Az igaz ember az nem olyan, hogy bizonyos események hátterén, vagy egy hétvégén teszi a jót, mutatja az életnek, az életének a jó oldalát. Nem azt mondja, az igaz ember az a jellemző, hogy az ő szívében is igazán gondolkodik. Azt mondja, az igaz ember az olyan, hogy az igaz ember az nem csak alkalomszerűen, úgymond magára ölti ezt a tulajdonságot. Magára ölti ezt bizonyos alkalmakkor, mint egy ruhát, fölveszi ezt. Vannak ilyen emberek, megtörténhet? Azt mondja, persze. Azt mondja, ezt még megteheti egy ember. De azt mondja, az igaz ember az olyan, hogy az ő szívében is igazán szól. Mikor Jézus halálát olvassuk, ugye, hogyha ugrunk most egy 30-33 évet, ugye Jézus születésénél vagyunk, és ott azt olvassuk, hogy mikor Jézust keresztre feszítették, akkor egy csúfolódó, gúnyolódó tömeg vette körül. Ugye az emberek csúfolták, a tömeg csúfolta, hogy te vagy az, aki másokat meg akarsz menteni. Hát magadat nem tudod megmenteni, mert szállj le akkor a keresztről, és mentsd meg magadat. Ugye még a Lator is azt mondta neki, hogy mentsd meg magadat, és aztán minket is. És azt látjuk, hogy Jézus mit tesz. Ugye Jézus imádkozik ezekért az emberekért. Azt mondja, hogy atyám, nem tudok más mentséget felhozni, amit ez a tömeg tesz. Nem tudok más mentséget felhozni erre, mint amit tesznek, hogy csak az, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek. Aztán odafordul Jánoshoz, és rábízza az ő édesanyját. Aztán odafordul a Jobblatorhoz, és egy bátorító szavakat, egy bátorító ígéretet ad neki. És mikor Jézus meghal, azt mondja, ott van egy katona. Nem említi meg a Szentírás, ugye nem mondja, hogy ki ő, nem tudjuk a nevét. Azt mondja, ott van egy katona, aki bizonyára nagyon sok ilyen kivégzést megélt már. Aki már nagyon sok ilyen embert látott, akit keresztre feszítettek, aki a halálán volt. És talán emlékszünk, hogy mit mondott ez a római százados. Azt mondja, hogy ez Isten fia volt. Lukács evangéliuma úgy adja vissza, úgy fordítja, hogy bizony ez az ember valóban igaz volt. Azt mondja, ez az ember, aki most itt meghalt, ez nem csak az életnek, nem csak a szavaival hirdette az igazságot, nem csak a szavaival mondta el azt, hogy nem csak a tanítása volt igaz, nem csak a szavaival mondta el azt, hogy hogyan kellene élni, hanem azt mondja, hogy ez egy igaz ember volt. Azt mondja, ennek az élete, de a halála, az élet nehéz pillanatában is, ugye az bizonyította, hogy igen, ő egy igaz ember volt. Kedves gyülekezet, azt mondja a Szentírás, hogy az igaz ember az igazságot cselekszik. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus korában sok igaz ember szeretett volna lenni? Ugye, sok igaz ember szeretett volna lenni. Gondoljunk csak az írástudókra. Ugye mindannyian arra vágytak, hogy igaznak tartsák őket. Mondták rájuk, hogy igaz emberek? Nem mondták rájuk, hogy igaz emberek. Jézus azt mondta, hogy máshogy szólnak és máshogy tanítanak. Azt mondja a Szentírás, hogy az igaz ember az igazán cselekszik, és igazán szól, igazat szól az ő szívében. Józsefről úgy olvassuk, hogy ő egy igaz ember volt. Ugye tudjuk, hogy Názáretben élt, abban a kis faluban, ahol Jézus kapcsán olvassuk, hogy származhat-e onnét valami jó. Ugye egy ilyen környezetben volt igaz ember. Egy ilyen környezetben emlékezik meg róla a Szentírás, hogy igaz ember. Ma talán úgy mondanánk, hogy egy köztiszteletben álló, egy megbecsült ember volt, akit tisztelt az ő környezete, megbecsült az ő környezete, felnéztek rá. Mondjuk, hogy úgy mondja a Szentírás, hogy igaz ember volt. És úgy olvassuk a történetben, hogy Mária, aki az ő jegyese volt, ugye eljegyezte őt, a jegyességnek abban a korban más tartalma volt, mint ma. Ma ugye azt mondjuk, hogy a jegyesség az a házasságot megelőző, az esküvőt megelőző olyan időszak, amit még fel lehet bontani, minden következmény nélkül fel lehet bontani. Abban a korban a jegyességnek más tartalma volt. Ott is, ha valaki elbocsájtotta az ő jegyesét, ott vállólevelet kellett, hogy adjon. Tehát Mária és József között már egy szorosabb kapcsolat volt. Ez a házasságot megelőző időszak egy olyan jegyesség volt, amit csak úgy lehetett felbontani, hogy vállólevelet kellett adni. És úgy olvassuk a Szentírásban, hogy az ő feleség, az ő jegyese viselősnek találtatott. Ugye most Józsefről beszélünk. Egy olyan élethelyzet, amivel talán kevesen találkozunk. Ugye úgy olvastuk, hogy ő egy igaz ember volt. Egy olyan élethelyzetbe kerül, amivel mi nem nagyon találkozunk. De talán el tudjuk képzelni, hogy egy ilyen élethelyzetnek mik a következményei. Ugye hogyan gondolkodik egy ember egy ilyen élethelyzetben? Azt olvastuk, hogy ő igaz ember volt, és az ő jegyese, azt mondja, hogy viselősnek találtatott. Rendszerint, ha erre gondolunk, egy ilyen élethelyzetre gondolunk, rendszerint ugye az indulat, a harag, a gyűlölet, a másiknak a tönkretétele az, ami az embernek az eszébe jut. Hát én hűséges voltam hozzá. Ugye én komoly kapcsolatot terveztem vele, ugye, és engem becsaptak. Azt mondja, József, egy olyan embert, aki köztiszteletben álló ember, egy megbecsült ember volt, és most itt vagyok az életnek egy olyan pillanatában, amikor becsapnak. Amikor visszaélnek az én bizalmammal. Ugye el tudjuk talán képzelni, hogy mi az, ami társul ehhez. Nem csak a mai korban, nem csak a mai időszakban, hanem nyilván abban a korban sem volt másképp. Ugye az indulat társul hozzá. Mit fognak szólni az emberek? Hogyan fognak gondolni rám? Ugye ez egy, főleg egy igaz ember számára, ez egy felvetés. Hogyan fognak rám gondolni? Hiszen engem mindenki ismer, emlékezzünk csak vissza 33 évvel később egy alkalommal, amikor Jézus ott van az emberek között, és tanítja őket, ott vannak az írástudók. És egyszer azt mondják neki, hogy mi nem paráznaságból születtünk. Ugye eltelik már 30-valány év. És azt mondják neki, hogy mi nem paráznaságból születtünk. Ugye az emberekben megmaradt ez az esemény, megmaradt ez a mozzanat. És mert itt van ez az igaz ember, azt mondja, szembe találkozik ezzel az élethelyzettel. Az ember úgy csak megpróbálja elgondolni, azt mondja a Szentírás, hogy igaz ember volt. Abban a korban is adta magát a megoldás. Fogd meg, és vidd a te jegyesedet. A kapuban, ott ülnek a törvénytudók, ott ülnek a bírák. És megvan rá a megoldás, hogy mi az, amit tenni kell. És kedves gyülekezet, azt látjuk, hogy József nem a megszokott utat járja. Úgy olvastuk a 20. versben, mikor pedig ezeket magában elgondolta. Ugye ez az egy mondat visszaadja azt, hogy József számára is nagy kérdés volt, hogy hogyan is viszonyuljon, mit is tegyen ebben a helyzetben. Hogyan is holdja meg ezt a helyzetet. Nem csípőből szoktuk mondani, nem csípőből döntötte el, hogy mi az, mit tegyen. Nem a harag, nem az indulat lett túl rá rajta. Nem a gyűlöletnek adott teret, pedig milyen könnyen az embernek kínálkozik az, hogy hogyan is oldja meg ezt a helyzetet. Azt mondjuk, hogy mikor mindezeket magában elgondolta. Azt mondja, nem az indulatnak adott hangot. Mennyire könnyen megtörténik az emberrel élethelyzetekben, hogy elbillen egy-egy oldalra. De van, amikor a törvény az, ami dominál egy ember életében. Igen, ezt és ezt tette. Jogos a büntetése, és akkor az én becsületem az megmarad, gondolhatta József. Vagy mennyire megtörténik, amikor az ember úgy lazán gondolkodik. Ugye felületesen gondolkodik. Lazán gondolkodik. Könnyelműen veszi ezt az élethelyzetet. Azt látjuk itt Józsefnek az életéből, ebből a mozzanatból, azt mondja, hogy mikor mindezeket magában elgondolta. Azt mondja, ez az igaz ember nem az ő szemei látása szerint ítélt. Isteni tulajdonság. Szóval Jézusról mondja ezt a Szentírás, hogy ő nem a szemei látása szerint fog ítélni. Azt mondja, hogy József nem csípőből hozta meg az ő döntését, nem indulatból tette azt, amit tett. Nem indulatból akarta meghozni ezt a döntést. Úgy olvassuk a 19. versben, Azt mondja, amit ő motiválta, amit őt segítette ebben a döntésben, hogy nem akarta Máriát gyalázatba keverni. Milyen szépen adja vissza a Szentírás, azt mondja, nem akarta Máriát gyalázatba keverni, pedig őt becsapták, gondolta. Bizony, megcsalták. Azt mondja, nem akarta őt gyalázatba keverni, meggondolta az ő szívében, hogy mit tesz. Azt írja a Szentírás, hogy boldogok az irgalmasok. Az irgalmasságnak mi a tulajdonsága? Azt mondja, hogy ez nem csak a rosszat nem viszonozza rosszal, hanem az menti a rosszat. Azt mondja, megpróbálja megmenteni a rosszat. Azt mondja, nem akarta őt gyalázatba keverni. Nem akarta őt kitenni gyalázatnak, nem akarta őt kitenni az embereknek a gúnytárgyává, az emberek elé gúnytárgyává tenni. Kedves gyülekezet, Józsefről úgy olvassuk a Lukács evangéliumában, hogy ő egy törvénytisztelő ember volt. Ugye Jézust felvitték, bemutatták a Jeruzsálemi templomba, tartotta a mózesi törvényeket. De ő nem csak a törvényt látta maga előtt. Azt mondja, az igaz emberként nem csak a törvényt látta maga előtt, hanem ő az Istent egy olyan Istennek ismerte meg, aki ember szerető Isten, aki végtelenül irgalmas Isten. Szóval József egy ilyen Istennek ismerte. Nem csípőből, nem csak a törvény hátterén hozta meg ezt a döntést, indulatból, hanem azt látjuk, hogy ő tudta, hogy az Isten egy ember szerető, egy végtelenül irgalmas Isten. És mikor ezt a történetet olvasom, van ennek a történetnek egy különös, több különös mozzanata, de ennél a történetnél, amikor ideértem, valami nagyon megragadott. Jézus, amikor elkezdte a tanítói szolgálatát, ugye az első mondatok között azt mondta, hogy betelt az idő. Most érkezett el az idő. Azt mondja, betelt az az idő, ami a megváltási tervében előre elterveztetett. Szóval betelt az az idő, amiről a proféták szóltak. Azt mondja, most történt meg. Szóval Isten már jó előre, a világ megteremtése előtt lefektette a megváltási tervet. És itt azt látjuk, hogy a történetnek, Jézus születésének ez a mozzanata Józsefet váratlanul érinti. Józsefet váratlanul érinti. Nem az emberbe fölvetődik a kérdés, hogy vajon miért nem készítette föl az Isten Józsefet erre az eseményre? Vajon miért nem készítette fel az Isten Józsefet erre az eseményre egy évvel, egy hónappal, vagy egy héttel előtte? Nem tudom, hogy milyen választ adnánk rá. Nem tudom, miért nem készítette föl Józsefet erre az eseményre? Miért nem úgy találkozott József, ez az igaz ember, azzal az eseménnyel, hogy egy évvel előtte már jön az angyal, és elmondja neki, hogy ami veled történni fog, vagy ami veletek történni fog, az ezért és ezért fog történni. Azt látjuk, hogy az angyal vár, amíg József meghozza az ő döntését. Úgy olvastuk, hogy mikor ezeket magában elgondolta, mikor ő mérlegelte, hogyan is kellene tenni, hogyan is oldja meg ezt a helyzetet, és mikor az kerekedett felül, hogy ő nem akarja gyalázatba keverni Máriát, ő irgalmasan akar vele szemben eljárni. Ugye, igaz ember. Azt mondja, akkor mint egy megnyugvásszerűen nyugovóra tér, és akkor jön az angyal, és azt mondja, hogy ne tedd azt, amit elterveztél. Az angyal nem akarja Józsefre erőltetni ezt a szerepet, megvárja, amíg József dönt. És milyen különös, milyen szépen összecseng azzal a kifejezéssel, hogy József igaz ember volt. Ugye amikor az életnek a nehéz, a váratlan pillanataiban kell döntést hozni. Mennyivel más az, amikor az ember egy váratlan helyzettel találja magát szembe, és hoz egy döntést, vagy amikor felkészül valamire. Józsefet váratlanul érintette ez a mozzanat, ez az esemény. És az angyal megvárta azt, amíg József dönt. Milyen különös, ugye, ha mi nem is ilyet, de hasonló helyzeteket megélhetünk az életben. Hányszor találkozunk azzal, hogy Istenem, én tőled szeretném a választ, hogy most mit tegyek? Hogyan menjen tovább az életem? Milyen döntést hozzak? Voltatok már ilyen helyzetben? Ugye hányszor történik meg? Hetente, vagy talán naponta? És az ember azt tapasztalja, hogy nincs válasz. Magam is emlékszem néhány évvel ezelőtt, amikor a legnagyobb gyerekemet, a legnagyobb lányunkat felvették egyetemre. Hát persze ilyenkor az ember minden körül, a szülők örülnek, és úgy gondolják, hogy talán sinem van a gyereküknek az élete. És mi is örültünk, csak volt egy szépséghibája, hogy fizetős szakra vették föl. És azért egy ilyen nem egyszerű. Az ember ugye tervez 3,5 évre, 4 évre, azt tudja, hogy 3,5 éven, 4 éven át, ugye ez egy rendszeres, nem kis kiadás. Aztán elindultunk ezen az úton, kértük az Isten, mutassa meg, hogy mennünk kell ezen az úton. Hogyan? Hogyan fog történni? Hogyan lesz majd? Kifizettük az első fél évet, ugye eltelt az első fél év, és jött a következő befizetésnek a határideje, valamikor január-február, akik járnak egyetemre, azok tudják, következett az az időszak, és bennünk ott volt, hogy Istenünk, mi szeretnénk úgy tenni a mi dolgainkat, és a gyerekeink életét is úgy igazgatni, ahogy te akarod, ahogy te jónak látod. Én mutass utat, hogy ez az az út, és akkor adjál megoldást. És telnek az időszakok, jönnek a napok egymás után, közeledik az időszak, hogy fizetni kell a következő részletet. És talán annyit még hagyd tegyek hozzá, hogy akik itt vállalkozásból élnek, azok tudják, hogy a vállalkozó világ az egy érdekes világ. Van, amikor jól mennek az embernek a dolgai, és úgymond bármilyen döntést hoz, akkor úgy jól sikerülnek. Nyereséges, jól tud üzleteket kötni. Aztán vannak olyan időszakok, amikor mindez visszájára fordul. És ami korábban éppen jól sikerült, vagy nyereséges volt, az most nem az. És egy ilyen időszakban kerültünk mi is, egy ilyen időszakban éltünk mi is. És jön a dátum, hogy be kell fizetni. És kérjük az Istent, hogy Istenem, mutass meg, mutat. Nehezebb időszakban vagyunk, hogyan döntsünk, hogyan megyünk tovább. És rendszerint ugye általában befizetéssel, mint férfi ember, akkor találkozok, amikor a csekkeket látom, hogy ki vannak téve az asztalra. És ugye jön ez az időszak, ma már be kell fizetni a pénzt, és egyszer megszólal a telefon. Kérjük az Istent, hogy Istenem, mutass utat, hogy kell tenni. És egyszer megszólal a telefon, és lányom veszi föl, a bemutatkozás után hallgat, és amikor leteszi a telefont, odafordul az édesanyjához, különös ez a mozzanat is, ugye az apa valahol a háttérben marad itt is, ugye odafordul az édesanyjához, és azt mondja, hogy képzeld, az egyetemről hívtak, hogy átvettek államilag támogatottra. Nyilván más ezt elmondani, és más ezt megéli. De milyen különös, ugye az utolsó pillanatban történik mindez. A lányom számára és a család számára nyilván ez sokféle tanítással, vagy mindenféle tanításnál többet ért ez a tapasztalat, ez a mozzanat. És azt olvassuk itt ebben a történetben is, hogy az angyal megvárja azt, amíg József dönt. Megvárja, amíg meghozza a döntést, hogy nem, ne bocsásd el, hogy ő nem keveri gyalázatba Máriát. És kedves gyülekezet, úgy olvastuk a Szentírásban, hogy József igaz ember volt. Jobbról azt olvassuk, hogy igaz ember volt. Egy olyan ember volt, aki az élet elvesztette a vagyonát, elvesztette a családját, elvesztette az egészségét, és ő akkor sem fordított hátat, nem tagadta meg az Istent. Nehéz élethelyzet. Nehéz élethelyzet. Bár elmondhatjuk, hogy a történelemben valami hasonlók már történtek. Megtörténik, hogy emberi tragédiákban megtörténik, hogy az ember elveszti a családját, aztán beteggé válik, elveszti az ő munkájét, elveszti az ő egészségét. Ez egy olyan mozzanat, ami megtörténik, vagy megtörténhet egy emberrel. De amikor jött az angyal Józsefnek, és azt mondta, hogy ne bocsásd el a te feleségedet, azt mondja, ne bocsásd el a te jegyesedet, vedd őt magadhoz, mert ő gyereket fog szülni, azt mondja, fiat fog szülni. Kedves gyülekezet, Józsefnek és Noénak valami olyan dologgal kellett szembenézni, egy olyan dolgot kellett elfogadni, ami a történelemben azelőtt, és hát József esetében még azután sem történt meg. Ugye valami olyan dolgot kellett elfogadni a történelemből, ami azelőtt még soha nem történt meg. Nem hallottunk arról, hogy ugye Jézus születése előtt tudták, érkezni fog a Messiás, Keresztelő János útkészítő volt, de nem szólt arról az üzenet, hogy hogyan is fog ez megszületni. Ugye itt az angyal úgy olvastuk a 21. versben, hogy megszólítja Józsefet, és azt mondja, hogy ő egy fiút fog szülni, és a 23. vers visszaidézi Ésaiás proféciáját. Nem tudom, mennyire volt ez szem előtt, mennyire volt ez József számára ismert. Bizonyára nem volt az, hiszen váratlanul érte. Azt mondja, hogy Ésaiási proféciája, hogy imé szűzfogam méhében, és szül fiat, és nevezd annak nevét Imánuelnek. Kedves gyülekezet, Józsefnek, ennek az igaz embernek, ugye, aki tapintatosan, irgalmasan oldotta meg ezt a helyzetet, aki nem indulatból hozta meg az ő döntését, azt mondja, egy olyan helyzettel találkozik szembe, ami a történelemben még nem volt. Csak az ember úgy elgondolja, hogy néha nekünk sem egyszerű olyan dolgot elfogadni a proféciákból, amiről tudjuk, hogy előttünk van, ami tudjuk, hogy beteljesedni fog. Az ember olyan hitetlenül áll neki, Emlékszem, amikor valamikor a tinédzserkor vége felé, és már ismertem, hallottam a proféciákról. És az én nagyapám azt mondta, hogy lesz egy világhatalom majd a Földön, egy erkölcsi világhatalom, akit majd mindenki követni fog 70-es években, 80-as évek elején, amikor még ez nem volt kirajzolódva. És én azt mondtam az én nagyapámnak, hogy ilyen, hát amikor Szovjetunió létezik, ez majd megtörténik. Egy hihetetlen esemény. Az ember milyen könnyen áll hozzá ez az eseményekhez, még keresztény emberek is. Előttünk lévő proféciák, hogy ez beteljesedik, vagy a mikorunkba teljesedik. Ugye hitetlenül áll hozzá. És az egyik reggel arra ébredtünk, hogy Szovjetunió megszűnt. Nem kellett hosszú időszak neki. Ugye váratlanul. A korunknak az egyik sajátossága. Úgy olvassuk, hogy József ugye egy olyan dologgal találja magát szembe, ami előtte még nem történt meg. Kedves gyülekezet, a Szentírás azt mondja a Róma beliekhez írt levél első fejezetének a 17. versében, hogy az igaz embernek még van egy ellentulajdonsága. Azt mondja, az igaz ember az nem tesz olyan dolgot, amely gyalázatba keveri az ő barátját. Nem adja pénzét uzsorára. Az igaz embernek vannak jellemzői, irgalmas, tapintatos. Ugye azt mondtuk, az igaz ember az olyan, aki igazságot cselekszik, és igazán szól az ő szívében. De az igaz embernek van még egy jellemtulajdonsága. Róma beliekhez írt levél első fejezetének a 17. versében úgy olvassuk, hogy az igaz ember, és én gondolom mindannyian fejből tudjuk idézni. Megint csak egy mondat, egy olyan mondat, hogy igaz ember volt. Ugye csak egy rövid mondat, Róma beliekhez írt levél első fejezetének a 17. versének a második része. Azt mondja, az igaz ember az hitből fogad el dolgokat. Mert az igaz ember az hitből él. Ha megkérdezem tőletek, hogy mi a hit, én gondolom nagyon sokan tudjátok idézni. Ugye, Jakabi levél, mi a hit? A nem látott dolgok valósága, remélet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mit gondoltok, erről a hitről beszél itt a Szentírás? Azt mondja, az igaz ember hitből él. Mielőtt szólnék még erről, lapozzunk talán a Habakuk könyvéhez, ugye egy nagyon rövid könyv. Habakuk könyve második fejezetének a 4. verse. Ugye innét idéz a római levél is. Úgy olvasok Habakuk könyve 2. fejezetének a 4. verse. Azt mondja, ivé felfúvalkodott, nem igaz ő benne az ő lelke. Az igaz ember pedig az ő hite által él, vagy az igaz ember hitből él. Kedves gyülekezet, mit mond el ez a habakuki szöveg? Mit tesz hozzá József életéhez ez a habakuki szöveg? Nem kell minden egyes mozzanatát József életének, Krisztus születésének felidézni. Ugye szóltunk arról, hogy az ő egyese viselősnek találtatott. Szóltunk arról, hogy ő meghozta a döntést, hogy nem keveri őt gyalázatba. Nem keveri őt gyalázatba Máriát. Szóltunk arról, hogy egy köztiszteletben álló ember volt, egy ismert ember volt, aki megbecsült ember volt az ő környezetében. És azt mondta, hogy nem baj, ha őt meg fogják szólni, nem baj, hogyha embereknek a beszédtárgya lesz. Ezt mondja, elfogadja ezt a helyzetet. Mikor jött az angyal, úgy olvastuk, hogy azt mondja az angyal, hogy ne bocsásd el Máriát, a te feleségedet. Azt mondja, meghozza a döntést, megváltoztatja az ő döntését. Ez sem egy egyszerű élethelyzet néha, hogy emberek, amiben már döntést hoztak, főleg az életnek egy nagyon nagy döntése, jelentős döntése, megváltoztassák. Ehhez sokszor erkölcsi bátorság kell azt mondani, hogy igen, én eddig így láttam, és aztán jön az angyal, és ők nem látja azt, hogy miért kell ezt tenni. Nem kap rá magyarázatot, hogy miért kell tenni. A magyarázat az olyan, ami azelőtt még soha nem történt meg. És ő megváltoztatja az ő döntését. És kedves gyülekezet, József életének még egy különleges mozzanata. Azt mondja a habakuki szöveg, hogy imé felfúvalkodott. Azt mondja, a felfúvalkodott, nem igaz benne az ő lelke. Jézusnak a születése olyan csendben történik. Nem verik nagy dobra. József nem veri nagy dobra, nem csinál belőle nagy hírt, sok mindent nem ért ebből a mozzanatból. Úgy olvassuk az egyik történetnél, hogy elrejtette az ő szívében. Mária és József, ami történt, amit hallott, elrejtette az ő szívében. Nem veri nagy dobra, nem fuvalkodik föl. Az időkeretünk nem teszi lehetővé, hogy szó szerint idézzük, de ismertek a következő mozzanatot. Ugye elmennek Betlehembe. népszámlálás van. Elmennek Betlehembe, közismert történet. Akik ritkán lapozzák a Szentírást, ők is ismerik, tudják. Abba a városba, ahol talán rokonaik éltek, ahol fogadók voltak, és nem kapnak helyet. Nem kapnak helyet. És ők türelmesen és alázatosan elfogadják ezt az élethelyzetet. Nem olvasunk arról, hogy ők kikérték volna maguknak. Nem olvasunk arról, hogy fellázadtak volna ezen az eseményen. Nem olvasunk arról, hogy ugye főleg ugye jön az angyal, és azt mondja, hogy aki születik majd, az lesz a megváltó. Nevesd annak nevét Imánuelnek, te adod neki a nevét. Szóval igaz ember volt. Nem olvasunk arról, hogy kikérték maguknak ezt az élethelyzetet. Szóval türelmesen elfogadják ezt az élethelyzetet. Azt mondja a Szentírás, hogy az igaz ember, az hitből él. Aztán ugyanezt a mozzanatot látjuk, és most talán egy kicsit nagyobb léptekben haladok, ugyanezt a mozzanatot látjuk hónapokkal később, amikor jön az angyal egy éjszaka, és azt mondja Józsefnek, Lukács evangélium, a második fejezet, ha jól emlékszem, azt mondja az angyal Józsefnek, hogy fogd a te gyerekedet, és a te feleségedet, ugye, aki kismama, és indulj vele, fuss vele Egyiptomba. Fuss vele Egyiptomba. És úgy olvassuk a szövegben, hogy József még azon az éjszakán megfogta az ő családját, nem kért magyarázatot, nem kért biztosítékot, nem mondta azt, hogy még hadd menjek haza Názáretben. Nem tudom, hogy milyen proféciával csengez össze nekünk ez a mozzanat. De milyen különös, annyit tudunk Józsefről, igaz ember volt, és mennyi érdekes mozzanattal találkozhatunk az ő életének a kapcsán. Ugye nem kérte azt, hogy hadd menjen vissza Názáretbe, nem kért biztosítékot. Az igaz ember hitből él, mondja a Szentírás. Amikor Jeruzsálem ostrománál, ugye ott voltak az első keresztények, hallották a jövendőlést, a proféciát, a figyelmeztetést, hogy amikor látjátok, hogy Jeruzsálem alól elmennek majd a csapatok, megnyílnak a városnak a kapui, azt mondja, gyorsan hozzatok döntést. És ezek az emberek elhagyták a várost. Azt mondja, az igaz ember hitből él a végidőben. Azt mondja a Szentírás a történelem végén, hogy imádkozzatok, hogy a ti futásotok ne télen és ne szombatnapon legyen. Azt mondja, hogy amikor az igaz ember váratlan helyzetben kell döntést hozzon, azt mondja, hogy hitből él, tud hitből dönteni. És József fogja ugye ezt a családot, fogja a gyönge feleségét, fogja az újszülött gyermeket, és elindul vele Egyiptomba. Mikor ezt a történetet olvastam, és ez a részéhez értem, ha már nem szóltam a gyerekekhez, és ők is vannak itt, Jézus születése kapcsán, József élete kapcsán egy mozzanat jutott eszembe valamikor a gyerekkoromból. Olyan 10-12 éves lehettem, és hát megfigyeltem, hogy ugye a vidéken ott falun a házunk keresze alatt fecskék fészkeltek. És voltak olyan fecskék, amelyek kellemetlen helyre rakták a fészküket. Ugye megtörténik. Hát ember közelébe élnek a madarak, szeretnek a fecskék ember közelében élni. Fészket építenek az eresz alá, ugye szépen elkészítik, de aztán okoznak ezek a fészkek kellemetlenséget is. Voltak, amikor ezek a fészkek olyan helyen voltak, ahol nem okozott problémát, ott nem bántottuk. De emlékszem, hogy szüleim, amikor olyan helyen volt a fészek, ahol ez problémát, kellemetlenséget okozott, akkor megvártuk, amíg szeptemberbe, augusztus végén szeptemberbe elköltöztek ezek a madarak, és levertük, ugye, hát így mondják, levertük azokat a fészkeket, nem engedtük, hogy ott legyen. És amikor megjött a következő tavasz, és visszajöttek a madarak, visszajöttek a fecskék, és mindenki kereste azt a fészket. Mindenki kereste az ő fészkét. Milyen különösen szépen meg tudták különböztetni, hogy melyiké. És akkor azt láttuk, hogy volt olyan fecske, amelyik ott az eresz alatt repkedett, és kereste az ő fészkét, hogy itt volt, itt hagyta, és nincs ott. És eltelt egy néhány nap, és azt láttuk, hogy ő elkezdett építeni egy kicsit arrébb egy másik fészket. Mikor József életének ez a részéhez, ez a történet, ez a mozzanatához érkeztem, valahogy ez a mozzanat, valahogy ez a történet jutott eszembe, hogy ez a család, Józsefnek az élete, ugye ennek az igaz embernek az életére is valahol ez a jellemző. Nem akarta Máriát gyalázatba keverni, el tudta fogadni. Magyarázat nélkül el tudta fogadni az Istentől, hogy mi az, ami történni fog vele. Rá tudta bízni az Istenre magát, el tudott indulni, el tudott menni Betlehembe, nem kérte ki magának, hogy milyen körülmények közé kerültek. Ugye egy férfi számára, egy fél számára ez különösen fájó lehet, hogy nem tudja az ő kis családjának azt a körülményt biztosítani, ami jó lenne. És amikor az angyal azt mondja, hogy fogd a te családodat, és indulj el vele Egyiptomba, és maradj ott addig, hiszen maradj ott addig, amit nem mondok neked, és a sivatagon keresztül, és ők elindulnak. És valahol ennek a fecskéknek a története jutott eszembe, hogy ez a család, azt mondja, ez a család, ez az igaz ember, azt mondja, tudott otthont építeni ott, ahová éppen került. Szóval tudott ott egy olyan otthont építeni, amelyben a bizalom, a nyugodt légkör volt jelen. Ugye nem háborodott föl, nem bizalmatlankodott, nem kérte ki magának ezeket az élethelyzeteket. Ugye milyen különös, mennyi különös mozzanat lehet ebben, mennyi különös tanítás is lehet ebben a mai élő ember számára. Ugye mindannyiunk számára nehezedik az élet, nehezednek, és még ki tudja, mennyi, milyen irányba fognak nehezedni. És azt mondja, ők el tudták fogadni, hitben tudták elfogadni. Magyarázatok nélkül tudták elfogadni. Nem kérdezte, hogy meddig kell ott maradjak, az a magyarázatok nélkül tudták elfogadni ezt az élethelyzetet. Számomra ennek a történetnek van egy érdekes mozzanata, hogy nem olvasunk arról, hogy Jézus, vagy én legalábbis nem emlékezem, hogy Jézus megemlékezett volna az ő nevelő apjáról. Gondoltam rá, hogy ha Jézus tizenvalány évig élt ebben a környezetben. Föllapoztam a tékozló fiú történetét, hogy amikor Jézus olyan példázatot mondott, miik lette meg, hogy ott egyértelműen a mennyei atyáról olvashatunk. Van egy görög irodalmi mű, ha jól emlékszem, valamikor régebben hallottam, és úgy adja vissza ezt a történetet, hogy József és Mária beszélgetnek. És Józsefben ott van a kérdés, hogy hát ő fontos része a családnak. Valahol mindig ott van a háttérben. Fontos része a családnak. És Mária azt mondja neki, hogy de hát szeret téged. És erre József azt mondja, hogy de hát ő mindenkit szeret. Ugye? Az ember azt látja, hogy itt van ez az igaz ember, és ő feláldozza az életét. Feláldozza az életét, nem csak a családjáért. Elfogadja ezt az élethelyzetet. Neki menni kellett Egyiptomba úgy, hogy az a gyerek nem az övé volt. És nem mondta azt, hogy muszáj nekem ezt az élethelyzetet megtenni, muszáj nekem ezt az élethelyzetet, muszáj nekem elindulni. Én nyugodtan élhetnék tisztelt emberként Názáretben. Kedves gyülekezet, József fel tudta magát áldozni, nem csak az ő családjáért, hanem az Isten tervének a beteljesedéséért. Azt mondja, hogy József igaz ember volt. És ha nem is olvasunk arról, hogy a Szentírásban, hogy Jézus hogyan emlékezik meg róla, egy néhány gondolatot a Boldog Otthon című könyvből hadd idézzek föl. Ugye egy Ellen White Boldog Otthon című könyv, talán ritkán lapozzuk, ajánlom, hogy forgassuk, vagy keressük meg ezt a könyvet. Azt mondja itt a szerző, azt mondja, Jézus számára nem jelentett lényeges különbséget az Édenkert otthona és a názáreti otthon. Tehát nem volt lényeges különbség az Édenkert otthon és a názáreti otthon között. Azt mondja, Jézus számára a názáreti otthon, ugye az az otthon, ahol József élt, ez alatt a néhány év alatt, azt mondja, Jézus számára a názáreti otthon jelentette a világon a legvonzóbb helyet. Azt mondja, olyan hely volt. Jézus számára a legvonzóbb hely volt ez a názáreti otthon. Az Éden első otthonának vonzerejét nem a hímzések, a virágos szőnyeges és a csillagos égbolt külső szépségéből állt. Azt mondja itt a szerző, hogy az Édenkert otthonának a szépségét elsősorban nem az adta, hogy ott gyönyörűek voltak a virágok, gyönyörűek voltak a fák, gyönyörű volt a csillagos égbolt, hanem azt mondja, az első otthonnak, az édeni otthonnak a szépségét, azt mondja, az embernek az Istennel való közössége adta. Az, hogy naponként találkozott az Isten az emberrel, vagy naponként találkozott az ember az Istennel. Jézus számára a názáreti otthon nem az értékes bútordarabokat, négy falat jelentette. Jézus názáreti otthonában mindenről az egyszerűség sugárzott, de ugyanakkor Isten jelenlétének felbecsülhetetlen gazdagsága. Azt mondja, ilyen volt ez az otthon. Azt mondja, Isten jelenlétének a felbecsülhetetlen gazdagsága. úgy olvastuk a Szentírásban, hogy József igaz ember volt. Lukács evangélium a 18. fejezetében olvashattunk Jézusnak egy példázatát. A hamis bíró és az özvegyasszony példázata. Nem szeretném most visszaidézni magának a példázatnak a mondani valóját, magának a példázatnak a történetét, de Jézus ezt a példázatot úgy fejezi be, hogy amikor az embernek fia eljön, vajon talál-e hitet a földön? Azt mondja ennek a példázatnak az utolsó mondata, hogy amikor az embernek fia eljön, amikor Jézus visszajön erre a világra, azt mondja, hogy talál-e hitet? Mondhatnánk, talál-e olyan hitet, mint az igaz emberekre a jellemző? Lesznek-e igaz emberek a földi történelemnek a végén? Lesznek-e olyan emberek, akiknek az élete az nem csak arról szól, hogy igazságot cselekszik, és alkalomszerűen magára ölti az igazság cselekvését, hanem azt mondja, aki igazán szól az ő szívében. Jakab apostol, és csak szóban idézném, Jakab apostol úgy beszél a hitről, az igaz hitről, mint amely értékesebb a tűz által megpróbált aranynál. Ugye mai korban, amikor gazdasági válságot élünk, és egyre jobban mélyül ez a válság, és azt látjuk, ugye napokban is azt látjuk, hogy nincs olyan fizetőeszköz, amelyben az ember olyan nyugodtan tenni a vagyonát, az ő értékeit, mindazért, amiért megdolgozott. Pillanatok alatt elértéktelenedhetnek a vagyonok. Ugye bizonytalanság van, és az emberek keresik, hogy mi az a valuta, vagy éppen mi az a nemesfém, vagy arany, amivel fektethetik a pénzüket, amelynek megvan az értékállósága. Azt mondja Jakab apostol, hogy a hit, azt mondja az igaz hit, azt mondja az olyan értékes, az értékesebb, mint a tűz által megpróbált, arany. Ugye a kérdés az, hogy amikor az embernek fia eljön, vajon talál-e hitet, talál-e ilyen hitet a földön. Nem olyan hitet, amely elmondja, hogy micsoda a hit, mi a hitnek a definíciója, hanem egy olyan élő hitet, amely az élet váratlan helyzeteiben az Istenre tud hagyatkozni. Úgy olvassuk Jelenések könyvének a második fejezetének az utolsó verseiben, ugye ott a laodíciai időszakról ír, a laodíciai gyülekezetről ír. Hogy szól Jézusnak egy tanácsa? Mi advent hívők, és talán magam is azt tapasztalom, hogy a keresztény advent közösség részéről, hogy sokszor gondolkodunk evangelizációkba, előadások szervezésében. És nyilván itt is vannak olyanok, akik előadáson, evangelizáción keresztül ismerték meg az igazságot. Ugye én magam is, amikor előadások vannak, az az első mozzanat, hogy megkérdezem, megfigyelem, hogy sokan vannak-e. Előadásokban gondolkodunk. Azt mondja a Laodícia üzenet, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Azt mondja, védj tőlem olyan hitet, legyen olyan hited, amely értékesebb, amely minden váratlan helyzetben megvéd téged, megoltalmaz téged, amely igaz emberré tesz téged. Azt mondja, védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. Mint ha azt mondaná ez a szöveg számomra, és egy kicsit talán hadd aktualizáljam, hogy bár szükség van az evangelizációra, de a mai világnak igazán igaz emberekre van szükségük. Olyan emberekre, akikben ott van az igaz emberi jellem tulajdonságok, aki nem gyalázza az ő fele barátját, aki nem haszonban gondolkodik ezen a világon, aki nem rágalmaz, és még lehetne sorolni azokat a tulajdonságokat, aki irgalmas, aki tapintatos, de legfőképpen olyan igaz emberekre van szükség, akiknek az életén látni, hogy minden körülmények között hitből élnek. Én kívánom, hogy a mi életünk is, és mi, akik itt vagyunk közülünk, egyre többünknek, ha lehet mindannyiunk élete, egy igaz ember élete legyen. Amen.